Budapest, Budapest, te csodás! Hírek, információk, érdekességek, események Budapestről és környékéről.
De maradunk is a közlekedési vonalon, csak már kicsit tágabban, nem a reggeli közlekedési helyzetről beszélgetünk, hanem arról, hogy a válság hogyan hat a közlekedési fejlesztésekre. Azért, mert hogy itt egymás ellentétes információkat kapunk, tehát amikről évek óta rengeteget hallunk az elővárosi vasutak fejlesztése. Kap például a 100-as vasútvonal a Budapest Kőbánya Kispest Cegléd vonalnak a fejlesztésének karban, a felújításának a leállítása egy az egyben, ezzel párhuzamosan új sűrű vonatok indulnak az új menetrendben, mint ahogy Vitézi Dávid nyilatkozatából a Telexen kiderült, Gyöngyösre, ahova senki nem utazik vonattal, arra meg igazából van pénz, új buszok is érkeznek, meg új villamosok is érkeznek, máshol pedig drasztikus vágások vannak, kicsit elvesztünk itt a hírek erdejében, úgyhogy ezt próbáljuk tisztába tenni, illetve erre kérjük meg Andó Gergelyt, közlekedési szakértőt, a Közlekedés Világ lapcsoport lapigazgatóját, hogy tegye tisztába, hogy akkor most mire van pénz, mire nincs pénz, mi áll le, mi az, ami nem áll le, mi az, amit komolyan lehet venni, bejelentést, mi az, amit kevésbé. Jó reggelt, szia!
Jó reggelt!
Jó reggelt, sziasztok!
Na hát... Mi alapján dől el, hogy most akkor leáll egy korábban már sokszor bejelentett, illetve a sajtóban megfuttatott fejlesztés most pénzhiány miatt, a válság miatt, másik oldalról meg még jönnek új bejelentések is vonatsűrítésekről Budapest környékén is, szóval mi áll a háttérben?
Ugye az közismert, hogy jelenleg nem nagyon állnak rendelkezésre Európai Uniós források infrastruktúra fejlesztésekre. Az infrastruktúra fejlesztések általában 7-10 éves időszakot ölelnek fel. Az elmúlt években olyan projektekről kezdtek fejlesztésként beszélni, amik előtte nem voltak megemlítve sem, tehát nem voltak forrás sem. Ez azt jelenti, hogy ezek az életciklusuknak nagyon az elején jártak, amikor még csak tanulmányírások, esetleg valami fajta tervezés zajlik, de a kivitelezéstől még évekre vannak, már pedig a kivitelezés adja a költségeknek a több mint 80-85%-át, tehát az olcsó fázisú beruházások voltak azok, amiket most egy huszárvágással megállítottak, ami logikus, hiszen ezek a tervek, ha el is készülnek, nagyon gyorsan vesztik el a szavatosságukat, nagyon gyorsan alakul át körülöttük a város és a világ. Tehát, hogyha itt egy projekt több éves késés szenved el, akkor gyakorlatilag a terveket majdnem ugyanazon az áron újra kell készíteni, felül kell vizsgálni. Tehát ez egy valódi megtakarítás, hogy azokat a projekteket leállítják, amikre a forrást a következő években biztos, hogy nem találnak. Ez az infrastruktúra része, és van a gördülőállomány része, ahol szintén van egy mód a közbeszerzési törvényben, hogy olyan beruházásokat hirdessen meg a szolgáltató, amire nincsen pénze. Ez egy nagyon frappáns módszer, kvázi egyfajta piackutatást végez, van egy vágya, hogy milyen járművet szeretne, lefolytatja az eljárást, úgy, mintha ez egy igazi eljárás lenne, mindenkinek ugyanígy kell a gyártói oldalról komolyan vennie, majd a végén írnak egy szerződést, hogy ha majd lesz pénzünk, akkor ezért az árért nagyon szívesen megveszük tőled a járművet, aztán vagy lesz pénzük, vagy nem lesz pénzük, tehát hogyha mondjuk egy cégnek van közbeszerzési kapacitása és víziója, akkor ilyen szerződésekkel, tenderekkel simán fáradhatja a piacot, de ettől még új jármű csak akkor lesz, ha erre valaki pénzt ad, a már pedig a kormánynak erre elég szűkösek a lehetőségei jelenleg. Tehát például a villamos beszerzést azt a főváros kasszájából kell kifizetni, ráadásul 3 év alatt, ez talán a jelenlegi inflációs trendeket is figyelembe véve, ez egy vállalható szívás, mert elinflálódik annyira a forint, hogy talán ki tudják fizetni azokat a törlesztő részleteket, amik majd 3 év múlva esedékesek a villamosért, még akkor is, ha ezt euróba kell számolni. Másrésztről az autóbuszok olyan állapotba kerültek a volánbusznál, hogy azok cserejét nem lehetett tovább halogatni. Itt legalább a hazai gyártás az, ami támogatást kap ezzel, plusz azért itt az infrastruktúra beruházások értékének töredékéről beszélünk, tehát egy új autóbuszára összesen mérhető egy új kilométernyi autópályaszakasszal. tehát sok száz buszt lehet venni abból a pénzből, amiből egyébként csak néhány száz méternyi autópálya épül, tehát azért ezek egy nagyon gazdaságos beszerzést tesznek lehetővé. Uh-huh. Ami pedig az elővárosi vasúthálózat bővítését illeti, itt sok évtizedes már lassan az a lemaradás, amivel nem követték le kapacitásokkal az agglomerációba kiköltözést. Itt az M3-as autópálya dugulását, ugye ti is említettétek, hogy az egy standard dolog, és ha csak több kilométer a Szerencs utcánál, akkor az teljesen korrekt. Pont ezzel párhuzamos vasútvonalon történne egy kapacitásbővítés, amit ugye nyilván az utasforgalmi trendek az elővárosi szakaszon indokolnak. Itt akkor mindig az merül fel kérdésként, hogy hol legyen ezeknek a sűrítő vonatoknak a fordulóállomása, illetve milyen üzemidőbe közlekedjenek, csak csúcsidőbe vagy egész nap. Itt egy régi adósságát próbálja a közlekedési kormányzat azzal orvosolni, hogy Miskolc és Eger után Gyöngyös is megkapja a maga minőségi vasúti kapcsolatát. Az más kérdés, hogy egyelőre nem látszik az, hogy ennek a tarifális részleteit is nagyon komolyan kidolgoznák, de hát ami késik, nem múlik. Csak nyilván az első időben miatt lesz egy nagyobb kihasználatlanság ezeken a járatokon, hiszen egyes szakaszain az autóbusz olcsóbban fog szolgáltatni, mint a vonat, hiszen a vonat Pécel is a Szeg felé egy nagyon jelentős kerülővel jut át Gödöllőről Budapestre.
Hát plusz egy Gyöngyösen mondjuk, bár mondjuk ez pont nem a Budapest rovathoz tartozik, de hát az állomás az nem annyira a belvárosban van, nem ugye sok helyen fölmerül.
De a lakósok egy része sem a belvárosban lakik, tehát mindennek azért van előnye, hátránya, attól függ ki a potenciális célközönség és mit akarnak ezzel elérni. Tehát nyilván egyre erősödik az a nyomás, hogy a helyi meg a helyi közi közlekedést valamilyen módon összehangolják. Budapesten ugye ez évtizedes hagyomány, hogy a vonatbérlet, ugye a BKK bérlet jó a vonaton is, illetve hogy aki vesz egy helyi bérletet, az gyakorlatilag a távolsági vonatok, elővárosi vonatok egy részét is igénybe veheti. Ezt a modellt valamiért a vidéki városok egyikén sem sikerült még a maga teljességében alkalmazni. Ebben, ha nem lesz előrelépés, akkor nyilvánvalóan nem is tudja betölteni a szerepét a környezetbarát közösségi közlekedés.
Oké, okay, nagyon örülünk, hogy a gyöngyösiek megkapják a sűrű vonatukat, ha nem is kérték, és alig van rá igény, de mondjuk az elővárosi vasutaknál, itt konkrétan a 100-as vonalnak a rekonstrukciója kapcsán azért több hír is megjelent azzal kapcsolatosan, hogy akkor mégsem lesz felújítva se a Zugló megállóhely, se a Rákospalotai szakasz, se a Városliget környéki szakasz, pedig azért ez az elővárosi fejlesztés, illetve gyorsítás kapcsán fontos lett volna, nem?
Hát gyorsításról itt azért kevéssé lehet beszélni, hiszen nagyon rövid a távolság, sebességnöveléssel sem lehet ott érdemben időcsökkentést elérni. Itt inkább a problémát az jelenti, hogy 50 éves infrastruktúrán 100 éves biztosító berendezések mellett esnek-kelnek a vonatok, tehát a műszaki meghibásodások számát lehetne csökkenteni, illetve a szolgáltatás kiszámíthatóságát növelni. Ennél azért kicsit fájóbb az, hogy mondjuk a Lajos-Mizsei irány, amiben szintén jelentős a potenciál, abban annak a fejlesztése is megakadni látszik. Szintén nagyon fájó, hogy a Veresegyházi vonalnak a fejlesztését is nyilván lassítja az, hogy a forrás hiány merült fel.
De Gergő, figyelj, ezek más kasszából mennek? Ugye ez teljesen más, ugye, hogy ezek a fejlesztéseket leállítják, miközben meg elindítunk nagyon sűrűn üres vonatokat Gyöngyösre.
De az egyik egy infrastruktúra fejlesztés EU-s pénzből, a másik meg egy üzemeltetés magyar nemzeti forrásokból.
De nem lehet átcsoportosítani a felesleges dolgokból a fontosabbak felé?
Hát azért ez nem így megy. Hát,
nyilván...
De a felesleges, de mit értünk feleslegesnek, ha megépül egy új vasútvonal, mint ez a Budapest 60 vonalat, ugye gyakorlatilag 200 milliárd forintból kipattintották,
ja, az már készen van, igen.
Rajta, uh-huh. Közlekedik rajta ugyanannyi vonat, mint az átépítés előtt, miközben a lakosság szám azért erőteljesen megnőtt a vonal mentén az elmúlt években, akkor uh-huh. Itt nem érte el a beruházás a célját. Ők itt aha, most okay. Pontosan arról van szó, hogy az elkészült beruházást próbálják benépesíteni, amihez egyébként nincsen megfelelő mennyiségű jármű, tehát az EGRI vonaton is a flört motorvonatokat most már újra hagyományos mozdonyvontatású ingavonatokkal pótolják naponta kétszer, tehát látszik, hogy a 40 emeletes motorvonat és a évek alatt beszerzett közel 200 flört motorvonat a Gyesemnél és a MÁV Startnál együttesen sem képes a Budapest térvárost úgy kiszolgálni, hogy egyébként ilyen fejlesztési ötleteink is vannak, hogy a 60-on túl is közlekedjenek a vonatok, vagy Fehérváron túl, vagy esetleg Szolnokon túl.
Na de akkor azt, azt a keveset miért oda rakják, ahova nincs rá igény, és igazából teljesen jól kiszolgálta eddig a busz, most Gyöngyöst?
Hát például azért rakják oda, mert hogy 60-on túl is nőtte az agglomerációs forgalmi igény. Tehát mondjuk a Vámos-György és 60 közötti szakasz állomásairól is elindult egyfajta ingázás Budapest felé. Itt korábban is azért volt arra a példa, hogy mondjuk 60-70 kilométeres távolságokból Budapesten naponta járjanak be az emberek, amióta az ingatlan árak kilőttek, mint a rakéta az agglomerációban, és a főváros is megfizethetetlen. Egyre távolabbi helyekről utaznak emberek, főleg olyan vonalak mentén, ahol egyébként ez gyorsan megtehető. Tehát a fejlesztése az infrastruktúrának felértékelt egyre távolibb település. Amikről az ingázók száma jelentősen növekedésnek indult, őket ki kell szolgálni.
Mennyire van ennek oda-vissza hatása egyébként? Tehát abban az értelemben, hogy amit fejlesztünk, azt megtalálják maguknak azok, akik mondjuk költözni akarnak az agglomerációba.
Hát ugyanúgy, hogy a közúti beruházásoknál, ha elkészül egy új autópályaszakasz, megindul rajta a raktárbázisok építése, új gyárak települnek, amik igénybe veszik azt, hogy órákkal rövidült a szállítási lánc, ez gyakorlatilag forint milliárdokban mérhető a logisztikai költség megtakarításban, amikor valami elkészül, és ez a folyamat játszódik le a személyszállítás mentén is, tehát nyilván nem az elkerülő utak a legfontosabb dolgok, hanem az autópályák, mégis az elkerülő utak egy-egy lokális helyszínen alapvetően változtatják meg mondjuk a település szerkezetét, élhetőségét, és ugye az ingatlan piacát, a lakhatási körülményeit, tehát borzasztó nagy hatásúak azok a beruházások, amik végül elkészülnek, viszont cserébe ezek nagyon-nagyon drága beruházások, hiszen ha nem az lenne, már rég elkészült volna az összes, de így is sok évtizedes lemaradást pótoltunk nagyon intenzív infrastruktúra fejlesztésekkel, csak az a baj, hogy ekközben a többi infrastruktúra elem meg kevesebb fókuszt kapott, látjuk most az elektromos hálózat problémáinál, hogy nem képes fölvenni a napelemes energiát, tehát hogy a vasúti és a közúti kapacitások is ugyanilyen likacsosak, vannak világszínvonalú dolgok, vannak, amiben a régió legjobbjai vagyunk, és vannak olyan dolgok, ahol egyébként szétesik az autód, mert ilyen utakra már nem ilyen rugózású járművekkel kéne kimenni.
De gondolom itt is az igaz, hogy a leggyengébb láncem határozza meg az egésznek a hatékonyságát, ha jól sejtem.
Így van, viszont a vasúti beruházások legutóbb faltól falig, pincétől padlásig határozódtak meg. Tehát egy Budapest 60 vasútvonal esetén mindössze 4 át nem épített kilométer van a teljes szakaszon, tehát hogy ott egy nagy kapacitású, robosztus dolog jött létre, ugyanez történt Esztergom felé, a Pusztaszabolcs felé, Fehérvár felé, tehát egyre több az a vasútvonal, ahol korszerű berendezés, korszerű pályán, nagy kapacitással, nagy rendelkezésállás mellett tud bonyolódni, és ezek nagyon jelentősen generáltak utasforgalmakat, és az is most a közlekedési kormányzatnak egy nagyon jelentős hívása, hogy nem voltunk elég ambíciózusok az infrastruktúra bővítésekor, az akkori igényekre, tehát mondjuk kétszeresen meghaladó kapacitásokat építettünk ki, és ezeket a kapacitásokat másfél-két év alatt az átadáshoz képest elérte a rendszer, tehát az utasok lerohanták a vonatokat, és most újabb kapacitáskorlátok keletkeztek a vadonatúj infrastruktúrán, amihez a következő 30 évben nem terveztek érdemben hozzányúlni.
Miben kellett volna még növelni a kapacitást?
A vágányok száma, állomási vágánykapcsolatok száma, visszafordulási lehetőségek száma, tehát olyan apró elemek, amik a nagy összeghez képest így jelképesnek tűnnek, de adott esetben adott szakaszra másfélszer-kétszer annyi vonat közlekedését teszik lehetővé, hiszen a vonat akkor foglalja el a nagy kapacitást, amikor áll vagy visszafordulásra várakozik, akkor ugye ott a vágány szakaszt addig más vonat nem tudja igénybe venni, tehát addig nagyon sűrű a közlekedés, még egymást kell követni mondjuk 100 km/h sebességgel 5 percenként, akkor ugye az 12 vonat simán tudja egymást követni, csak amikor ezek beérnek egy állomásra, ott hirtelen kiderül, hogy nem tud 5 percenként vonatokat fogadni az állomás, és onnantól kezdve ez meghatározza az egész kapacitást.
Egy kicsit visszatérve akkor itt a 100-as vonalra, tehát a nyugati Zugló, Kőbánya, Kispest. Uh-huh. Itt elmarad a felújítás, visszavonták a felújítási közbeszerzést, és itt ugye uniós pénzekről van szó. Ez most szoros összefüggésben van azzal, hogy nem érkeznek az uniós források Magyarországra, vagy ez attól független? Illetve, hogy itt mi lehet a kifutás ennek?
Hát a kifutása mindig az, hogy a folyamatban lévő projekteket biztonságosan be kell tudni fejezni. Ez az infláció miatt rengeteg témában megbicsaklott. Pótlólagos követelésekkel, igényekkel álltak elő a kivitelezők. Ezek egy részét a szerződések is segítik, más részük vita, meg bírósági eljárások tárgya, és a kormány teljes jogosan ismerte fel azt az igényt, hogy a 100 elkezdett beruházás az rosszabbul néz ki, mint hogyha mondjuk van 60 elkezdett, de abból 60-at be is tudunk fejezni. Tehát behúztak egy kéziféket, a folyamatban lévő beruházások befejezése kapott egy jelentős prioritást, és ahogy fut ki a folyamatban lévő projekt, úgy indíthatóak újak, amikor már a fedezett nagyobb valószínűséggel áll rendelkezésre.
Uh-huh. Akkor, amit az előbb mondtál, a 60-i vonal, amit felújítottak, ott és ott a végén a keleti. Ott hogy van annyi fordítókapacitás, hogy új vonatok elférjenek akkor a már említett Gyöngyös felé, és mondjuk ez a nyugatinál, hogy nincs meg, vagy mi a különbség?
A keleti és Kőbánya a felső között épült egy új vágány, tehát nem feltétlenül a peronok száma tudja a szűk keresztmetszetet jelenteni. A keletinél például az jelenti a szűk keresztmetszetet, hogy a becsatlakozó négy vágány a két irányból egymást keresztezi, tehát minden vonat keresztezi a másik irányba menő vonatoknak a vágányait. Ezzel a harmadik vágánnyal azt sikerült elérni, hogy az állomás egyik fele homogénen elláthat úgy közlekedést, hogy a másik irány vonatainak a forgalmát nem befolyásolja, tehát eddig egy 60 a közlekedő vonat érintette vagy kifelé, vagy befelé a Győrbe közlekedő vonatoknak az útvonalát is, és akkor ez egy konfliktust okozott. Gyakran látni kellett, hogy egyszerre jön két vonat az állomás felé, és azt is látszik, hogy egyszerre megy kifele kettő. Ez mindig várakozásokhoz vezetett. 1-3-5 perceket átcsorogtak a vonatok a bejárati jelzőknél. Ez azt jelenti, hogy akkor onnan, hogy mögötte nem tud további vonat ezen a szakaszon tartózkodni, tehát ez érte kapacitását régen. Ráadásul mozdonyos vonatokból volt sok, tolottak az intercity vonatokkal, a gyors vonatokkal, ezeknek a tolatási mozgásoknak a számát, amikor csökkentik, akkor a gyorsan forduló motorvonatoknak hely szabadult fel a peronok mellett, tehát egy nem tolató gyors vonat mellé be tud állni fél óránként egy plusz személy vonat.
Ugyanez a nyugatiban, vagy ugyanez, hogy nagyobb kapacitás bírjon el, és több vonat foroghasson gyorsabban, milyen fejlesztés kellene?
A nyugatinál a problémát az jelenti, hogy 130 éves a biztosító berendezése, tehát a gyakorlatilag majdnem a pályaudvar kezdeti hősi állapotánál megfelelő módon kézzel állított váltókon csattognak a vonatok, meglehetősen lassú sebességgel, ami a technológia kötöttségéből következik. Tehát, hogy ha korszerű biztosító berendezés lenne, akkor a váltókörzetben kétszer akkora tempóval másfélszer annyi vonat közlekedhetne, de hát az összes váltót ki kéne cserélni, a kézi vonóvezetéket villanymotorokra cserélni, de hát ez egy akkora beruházás egy ilyen nagy állomás esetén, hogy abból a félhálózat átépíthető lenne, hogyha a váltók számát tekintjük.
Mert a simből van elég, tehát utána lehetne több vonatot közlekedtetni a nyugati
persze
felé,
a
több irányba?
Tehát, sosem a sín feltétlenül az, ami hiányzik, hanem azok közötti kapcsolatok hiánya, vagy az azok közötti gyors kapcsolatok lehetősége.
Uh-huh. És akkor ez a következő időszakra visszakerülhet a fejlesztések közé, hogyha egész jönnek
biztos,
az uniós pénzek?
Nem kerül, mert hogy ott egy alagút építés van előirányozva, ami teljes mértékben más filozófia és koncepciót jelent, mint a...
Tehát az nem került le a napirendről most, tehát továbbra is ott az a hosszabb távú terv.
Hát hosszú távú tervek azok nem kerültek le a napirendről, csak a hossz változott meg. Tehát most minden kapott két-három év luftot, de hát hogyha valami 2035-re volt betervezve, az most 2038, hát ez nem fogja a lakosság életét rövid távon befolyásolni. Viszont a fejlesztéseket egyértelműen blokkolja. Tehát Rákospalota-Újpest, amit te említettél, az azért nincsen 50 éve fejlesztve, mert 50 éve is úgy volt, hogy jövőre indul az átépítés, és ez a jövőre indul az átépítést, ezt hallgatták a vasutasok 30 éven keresztül, néha egy, néha két éves távlatra kivetítve.
Tehát akkor a nyugati környéken rövid távon, tehát néhány éven belül nem várható semmiféle pozitív.
Dehogy nem várható, hiszen a MÁV azért karbantartási munkákat végez, ezek a karbantartási munkák mindig a legszűkebb keresztmetszeteket célozzák, egyébként most konkrétan azokat a váltókat fogják motorral felszerelni, ahol a sínrendszer átépült, mert kiderült, hogy a 130 éves biztosító berendezéssel a korszerű nagy sínrendszerek váltóit már nem lehet állítani, mert a váltó 60 kilovas métere, és a kigyúrt váltókezelők ezt már nem tudják kézi erővel arrébb lögdösni, piszkálni több száz méteres távolságból, a drótok segítségével, két kis drót segítségével, úgyhogy kénytelen kellettlenek felszerelni valamilyen barkácsolt elektromos váltót, ami utána beköthető az egyébként 130 éves mechanikus berendezésbe, ez egy csodálatos technikai kihívás, de úgy tűnik megugorják, mert nincsen alternatíva, ezzel azért javul a menetrendszerűség, hiszen nem szakad annyit el a drót, amit rángatták ezeket a nagy váltókat.
Hát nem tudom, hogy boldogok legyünk ettől, de hát kénytelenek vagyunk azok lenni, mert ez is végül is előre mutató.
De ha a pozitív végkicsengést
legyen, igen, igen.
Azért, hogy a problémák 80%-át filléres tételek problémái okozzák, tehát elszakadó 30 forintos vezeték, hiányzó 50 forintos műanyag kupak, tehát hogy ezeket a dolgokat, hogyha korszerűsítik néhány ezer forintból per tétel, tehát mondjuk a nagy sebenet érzékeltető a milliárdokhoz képest, azért a menetrendszerűség javulásának a 80%-át el lehet érni, a maradék 20% az, ami nem. De hát amikor valami már nagyon alacsony szinten van, a 80% egy fantasztikusan fejlődő dolgot mutat, csak ez arra az irányba tolja a rendszereket, de úgy a közúti felújításokat, mindent, hogy igazából az olcsó sufni tuning megoldások győzzenek. Tehát, hogyha van egy jó lyukfoltozás az úton, akkor nem kell a teljes utat felmarni és letenni. A költségek 1%-ából megoldották a problémák 80%-át, ettől persze nem nőtt az út tengelyterhelése, nyomvájús problémák nem szűntek meg, de legalább nem törik ki az autó kereke, hogyha beesik egy gödörbe.
Oké, okay, Gergő.
Ezt így kell elképzelni.
Oké, okay. Nagyon szépen köszönjük, tisztában látunk ismét. Szép napot, jó munkát!
Nektek is szép napot, sziasztok!
Szia, szia. Andó Gergellyel beszélgettünk, tehát közlekedési szakértő, ő, illetve a közlekedési leglapcsoport lapigazgatója. Néhol vadul bólogattál, meg néhol ráztad a fejedet, az érdekes
nem,
volt a,
rázni nézni. Nem a szövegre, nem. Hát arra ráztam a fejemet.
De nem is gondol az ember, hogy mik vannak a háttérben, és mennyire apró dolgokon múlik.
Hát meg újra és újra ez a felismerés, hogy egyszerűen vannak bizonyos helyzetek, ahol nem az észszerűség, nem a pénzügyi észszerűség, nem a hatékonyság dönti el azt, hogy mit csinálunk, hanem lényegében a bürokrácia különböző bugyraiban
hát
egymással össze nem hangolt döntések sorozatából kijön az, hogy időnként egészen pici befektetéssel baromi nagy dolgokat el lehetne érni. Lényegében erről szólt az előző 20
perc. Én meg az ingatlan piacig gondoltam tovább, hogy aki a keletiből induló vonalak mellett lakik, ők nyertek egy jól működő és gyors vasat és gyors elérhetőséget Budapestre, aki pedig éppen Mizse irányába, vagy mondjuk Cegléd irányába és a nyugati felé húzó vonatok, ők nekik meg még hát sok-sok évig maradhatnak a nem problémák, hogy valahogy egy szerencse kérdése is volt, hogy és most ez csak hosszabb is lett ez a átmeneti állapot.
Nagyon
érdekes,
komoly
hogy miért.
Szakmai elemzést kaptunk Andó Gergelytől, úgyhogy köszönjük szépen.
Jó, most akkor gyorsan, már kellett volna. Rövid hírek, aztán jövünk vissza mindjárt.
Nekünk a Gellért hegy a Himalája. A Millás reggeli fővárossal és környékével foglalkozó rovata hangzott el.